Jó estét kívánok! Ez a Szószátjár kicsit különleges adása, mert a hallgatóink is nyilván tudják, hogy a Klubrádiónak gyűjtő hete van, és az egész hét annak a jegyében telik el, hogy minden nap néhány tantárgy jegyében, néhány tantárgy keretében zajlik. Minden műsor valahogy kapcsolódni próbál ezekhez a tantárgyakhoz, és a mai nap a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom napja. Ezen belül mi természetesen a magyar nyelvvel, vagy magyar nyelvtannal fogunk foglalkozni, és erre a kivételes alkalomra hívtunk egy vendéget is, Schiller Mariant, aki a Budapesti Radnóti Gimnáziumban vezető tanár, magyar tanár.
Jó estét!
És természetesen itt ő velem Nádasdy Ádám, és én Kálmán László vagyok. És azt gondoltuk, hogy ezen a mai alkalommal egy kicsit az iskolai nyelvtantanításról, magyar nyelvtanításról beszélünk, de nem ilyen hideg tudományos módon, meg nem úgy, hogy ismertetjük, meg a problémákat elemezzük, meg ilyesmi, hanem valahogy gyakorlatilasabb módon én azt gondoltam. Kiszúrunk valamelyik egy témakört, vagy egy néhány témakört, és megpróbáljuk megérteni, hogy a gyerekeknek az iskolában mit kell feldolgozniuk, mit kell elsajátítaniuk, mit kell tudniuk azzal kapcsolatban, mi mit gondolunk arról, mi ennek találjuk, meg vagyunk-e vele elégedve, ilyesmire gondoltam, ez jó?
Igen.
És a Mariant arra kértem előre, hogy válasszon néhány érdekes témakört. Még én sem tudom, hogy pontosan melyikeket fogja választani a előre felsoroltak közül.
Marian, állj fel a katedrára, mi pedig hátratett kézzel figyelünk.
Mi leszünk a nebulók, igen. Megpróbáljuk megérteni, hogy is vannak ezek a dolgok.
Jól van, gyerekek. Nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert csak heti egy nyelvtanóra van a középiskolában, úgyhogy mindent ez alatt meg kell tanulni.
Húha.
Hát ez bizony nehéz feladat.
Hát egy hét alatt én mindent elfelejtek, tehát a következő nyelvtanulás...
Ez az egyik probléma, igen. Ismétléssel fogjuk azért kezdeni, jó?
Jó.
Én úgy tudom, hogy ti már tanultatok valamit az állítmányról. Például azt, hogyha egy mondatban van egy ige, akkor az jó eséllyel az állítmány lesz. Jól emlékeztek?
Igen.
Onnan is fölismeritek, hogy két vonallal kell aláhúzni.
De tanárnő, kérem, akkor az, hogy János zuhanyozni ment, abban mi az állítmány? Mert a zuhanyozni is egy ige, meg a ment is egy ige.
Jaj, Ádám, hát nem figyeltél, a zuhanyozni az nem ige.
Nem ige?
Sajnos az nem ige.
Az általánosban azt tanultuk.
Hát...
Akkor az micsoda?
Ott volt egy kis probléma. Hát az az igazság, hogy úgy szokták hívni, hogy főnévi igenév, mert egy főnévből csinált ige. Ilyen például a zuhanyozás is, de az mégsem főnévi igenév. Ezért én az egyszerűség kedvére a zuhanyoznit az infinitívusnak hívom, hogy ne keverjük össze a zuhanyozással.
Bocsánat, igéből csinált főnév, ugye?
Igen.
Igen, igen. Értem már. Tehát az inkább egyfajta főnév, mint egyfajta ige.
Igen, mert például a zuhanyoznit, az behelyettesítheted. Mi a kedvenc süteményed?
A krémes.
Ádám krémesért ment. És a krémesért az már biztos nem ige, ugye?
Igaz. Jó. Tehát akkor abban a mondatban, hogy János zuhanyozni ment, a ment az állítmány, mert ő az ige. A
remek.
Másik csak ige név.
Féleség, igen. Igen. Nagyon jó. Na, ha ez megvan... az állítmányunk nagyjából, és most ne is foglalkozzunk azzal, hogy van olyan magyar mondat, amiben úgy néz ki, mintha nem lenne ige, akkor beszélgessünk arról, ami az állítmányhoz nagyon hozzátartozik, az alanyról.
Aha. Igen. Az a János zuhanyozni mentben, gondolom, a János az alany.
Remek.
Az alany az mindig az, aki csinálja?
Hát ez egy nagy kérdés. Vannak olyan mondatok, például a te példádban, ahol az az alany, aki csinálja.
Mert még ki lehet az alany?
Hát mondok két mondatot, és gondolkozzunk el rajta. Elvesztettem a kalapom, elveszett a kalapom.
De ez ugyanazt jelenti.
Ez az egyik problémája. Látunk-e valami különbséget benne?
Laci?
Hát nézzük, hát mind a kettőben velem történt, tehát nyilván én vagyok az alany mind a kettőben. hiszen én vesztettem el a kalapom, nem?
De a nyelvtan mit mond arról, hogy elveszett a kalapom, abba te nem is szerepelsz?
Hát akkor is én vesztettem, ugyanúgy, mint az első mondatban. Most mondtad,
de azért
hogy
egy kicsit
jelenti.
Szerepel benne, a Laci, a másik mondatban is. Hát mert... kinek a kalapja az?
A kalapom végén az az om, az utal...
Az utal arra, hogy akkor is a Laciról beszélünk, hogyha...
Hát végül is velem történt mind a kettő, ugyanaz a dolog történt mind a két esetben, és akkor mindig én vagyok
és
az alany.
És mégis más a mondatnak az alanya. Ez egy különösen
az első
furcsa.
Mondatot úgy is lehetne mondani, hogy elvesztettem a kalapomat, úgy talán világosabb, hogy a kalapom az nem lehet alany, ugye, mert az
remek.
A kalapomat.
Akkor egy nagyon fontos dolgot megtanultunk, hogy bizonyos mondatokban a kalapom az azt is jelenti, hogy kalapomat, másokban meg nem.
Igen, igen.
Igaz. Erről a múlt héten volt is szó.
Így van.
Ugye egy kedves hallgató mondta, hogy neki furcsa, hogy ilyeneket mondanak, hogy megettem az ebédem, anélkül, hogy a tárgy ragot kitették volna. No, de mindegy jó.
Most hát mert gyakran ki kell máskor meg.
Igen, de ennek mondjuk az alanyhoz nincs köze, ez mindig tárgy, ez csak igaz. Hol kirakjuk a tét, hol nem rakjuk fel.
Hát de van az alanyhoz annyiban köze, hogy az alanyról azt mondjuk, hogy annak nem lehet ragja, például tárgy ragja.
Aha.
Ez igaz. Na, de bocsánat, az elveszett a kalapom mondatban, akkor mi az alany? Nem a kalapom? Nem ő csinálta, hogy elveszett?
Hát, hogy ő csinálta-e, azt nem tudjuk.
Ez igaz.
Tehát ezért ez a megfogalmazás, hogy az alany az, aki csinál valamit, az egy kicsit furcsa, mert a kalap az nem csinál semmit.
Na, akkor árult már el, hogy akkor vele. Mi az alany? Mitől alany valami? Vagy nem az, amit csinálja?
Nem az, amit csinálja,
hanem?
Amivel
nem mindig
történik.
Az, amit csinálja.
Hát például azért, mert nem lehet utána rag.
Aha.
Tehát formálisan fogjuk meg, nem a drámai helyzetet nézzük, hogy milyen szereplők vannak ebben a kis drámában.
Nem.
Én a kalap, hanem az, hogy viselkedik.
Ha drámának fogjuk föl, akkor tényleg tök ugyanaz történik a két mondatban.
Én belelestem a hetedikes tankönyvbe most ebbe az új kisebb.
Stréber.
Magam is így jártam ezzel.
És ott az volt, benne volt ez, hogy az alanynak nem lehet ragja, de mégiscsak az volt, hogy amiről a mondat szól, vagy akivel a dolog történik, vagy aki csinálja, ilyesmit.
Ilyen is van benne. Sőt, igen. Ennél rosszabb is van benne, nem, ettől eltérő is van benne, igen. Mert azt mondja, hogy az segít igazán, ha rákérdezünk.
Uh-huh.
Ha az elveszett.
Mi veszett el?
Hogy ugye? Mi veszett el. És már az állítmánynál is ez történik, hogy így kérdezünk. Ennek azért vannak nehézségei.
De azért ez működik, nem? Hát mi veszett el, és nem mit veszett el. Tehát
ebben
nyilván...
az esetben ez nagyon jól működik, igen. Ugye? Hát az állítmány esetében szerintem egy kicsit problémásabb, mert ha van egy mondat, hogy két hóri horgas egér zöld gombolyaggal játszott a réten, akkor azt kérdezem, hogy mit állítunk. Én arra azt mondanám, hogy két hóri horgas zöld gombolyaggal játszott a réten, mert ez az állítás.
És azt a választ várják az iskolában, hogy játszott, ugye?
De csak a játszott lenne a jó válasz, és ha az a jó válasz, akkor meg lehet kérdezni, hogy ki játszott.
Tanárnő, kérem, akkor lehet, hogy más dolog az állítás és az állítmány.
Ez hát valószínűleg így van.
Igen, hát mondta Marian, hogy az állítmány...
Ötödikes gyereknek.
Az állítmány az gyakorlatilag az ige, ami ragozott alakban van, vagy szóval nem infinitivus, meg van.
Igen,
ugye ezt mondta.
Igen, igen.
Tehát tulajdonképpen ez a rákérdezés nem is olyan fontos, mert ha megtaláljuk igen, azt,
fontos.
Hogy mi
megvan
az, ami,
az
melyik ide, az ige, akkor az az állítmány. Tehát
ezért
ez
előbb is szoktuk tanítani az igét, hogy könnyebb legyen utána majd egy mondatban megtalálni.
De tulajdonképpen az, amit meséltél az alanyról, hogy arra is rákérdezünk, hogy mi vagy ki, tulajdonképpen ott sem nagyon fontos a rákérdezés, ott is csak az a lényeg, hogy nincs ragja, ugye a minek meg a kinek nincs a végén rag. Tehát itt tulajdonképpen csak azt keressük, hogy melyik az a főnévi szerkezet, aminek nincs ragja.
Hát,
rosszul
hogy
mondom?
Szerkezetet keressünk. Tehát igen, az igen. A gond, hogy ebben a mondatban, amit én mondtam, mondjuk a zöldnek sincsen
ragja. Ja, értem.
Az is tartozik valamihez, de mégsem ő az alany, hanem abban a részben, szerkezetben meg kéne keresni, mi a legfontosabb.
A zöld magyarán, gombolyaggal, az... és akkor ott már ott van a valvel rag, nem lehet akkor az alany.
Pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy például meg lehetne keresni egy mondatban, mi az, amit el lehet hagyni.
A gond, amit meséltél az állítmányon, ez ennél az alanynál is megvan ebben a mondatban, igen. Meg rákérdezek, hogy ki, játszott, vagy nem tudom, mit csináltak az egerek ki, és akkor arra nem azt kéne válaszolni, hogy a hórihorgas, két hórihorgas egér, hanem azt kéne mondani rá, hogy egér.
Hát azt kéne rá mondani, hogy egér, de én azt gondolom, hogy az a jó válasz, ha azt mondjuk, hogy két hórihorgas egér, és aztán nézzük meg ebből a szerkezetből, hogy mi az, ami nem is annyira fontos. Hát el lehet hagyni azt, hogy kettő.
Hát igen, csak a magyar iskolák hórihorgas legnagyobb részében azt a választ várják el, hogy egér. Arra, hogy ki játszik, vagy ki játszott, ugye?
Igen.
Arra azt kell válaszolni, hogy egér, és itt az a furcsa, hogy egy olyan kérdés-válasz hangzik el, ami igazából nem természetes, nem hangzana el a mindennapi
életben. Egy olyan kérdés-válasz hangzik el, ami implikálja azt, hogy tudjuk a választ.
Tanárnőkérem, én logika szakkörre is járok, és
jaj,
ott azt mondták,
vagy.
Hogy az ilyen kifejezésekben, mint két hórihorgas egér, valójában az egér számít csak, és a többi az kapcsolt rész, és
igen.
Hogy hát a nyelvben, mondták egy kicsit hát elnéző mosolyjal, a nyelvben persze az állítás szereplőihez csatlakozhatnak mindenféle jelzők, meg határozók, meg ilyesmi, de attól még mindig a lényeg az, hogy két hórihorgas egér zöld gombolyaggal játszott az üde réten, hogy valójában a logika órán azt mondták, hogy ez azt jelenti, hogy egér gombolyaggal játszott réten. Sőt, egér gombolyaggal játszott, sőt, egér játszott. És akkor szépen lehántják róla mindezeket, hogy nem lehet-e azt mondani, hogy itt a nyelvtanórán tulajdonképp, mintha keverednének a logikai elemzés és a szigorúan vett nyelvi elemzés szempontjai, és persze a logikai elemzés se butaság, mert kétségtelenül igaz, nem, hogy ennek a mondatnak két oszlopa van, hogy egér játszott.
Ez egyfelől igaz, és keveredik. Az nem is akkora baj tulajdonképpen, hogyha ha a nyelvtanórán logikával is foglalkozunk, hogyha megmondjuk, hogy mikor mit csinálunk.
Igen.
Tehát az is gond, hogy kiről beszélünk.
Igen.
Tehát amikor azt mondom, hogy nekem sütött a nagymamám palacsintát, nem neked, akkor kiről beszélek?
Hát igen.
Igen.
Hát igen.
Nyilvánvalóan magamról.
Jól lett, a nagymama az alany.
A nagymama az alany, és én egy kis elhagyható részes határozó vagyok. De igen. Akkor is.
Igen.
Hát ez a probléma, amikor a mondat például arra szolgál válaszképpen, vagy arra válaszol, hogy hány egér játszott a réten, és az úgy válaszolunk igen. Rá, hogy két egér, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy az a kettő az csak olyan díszítmény ott. Meg egyébként is, hogy hány van belőle, az nekem olyan furcsa, hogy az csak egy olyan mellékes körülmény.
Hát de bizonyos itt, mondatokban
ha arra
mellékes,
válaszolok, akkor
nem,
különösen
igen.
Nem mellékes. Tehát akkor nehéz azt mondani, hogy az csak úgy, amit te mondtál, hogy a logikusok szerint az csak úgy földíszíti. Meg egy csomószor a jelző az, amin a fő hangsúly
persze,
van.
Persze, ez igaz.
Hát, hogy... És egyáltalán nem mellékes.
Hát, ami...
Tehát szerintem ez a mellékes dolog, ez nem lesz egy jó módszer. Hogy...
Ami mentheti azt, hogy ilyeneket tanítunk, az talán az, hogy a gyerekek túlnyomó többsége tanul angolul. És az angol tanároknak szüksége van ilyen fogalmi apparátusra, részben azért, mert ez segíti a nyelvtanulást, mert az angolt azt második nyelvnek tanulják, tehát nem úgy ülnek be az angol órára, mint a nyelvtanórára, hogy már tudják a nyelvet, és a gyerekeknek is ez valami megnyugvás az idegen nyelvtanulásban.
Hát szerintem, ha az angol nyelvtanból hoznánk a példákat, akkor ugyanilyen nehézségeink lennének. Én nem hiszem, hogy ez sokat
kezdő szinten.
Aha. Figyelj, mi van akkor, ha én azt mondom, hogy nekem pisilnem kell? Tudom, nem most úgy értem, hogy ki kell mennem a stúdióból, hanem példaképpen mondtam ezt a mondatot. Ott ki az alany? Mert ugye ott hát csak rólam szól, nem? Meg nincs is bennem senki
biztos,
más.
Hogy ezt reménykedünk. Akkor elmondom a jó választ. Mit állítunk? Kell. Mi kell pisilni? Kinek? Neked. Ugye ez a hagyományos forma, a kell az állítmány, a pisil nem. Azaz alany, a nekem meg egy határozó. De hát ez gond, mert tényleg rólad van szó. Ráadásul azt mondtuk, hogy az alany ne legyen ragozva, és a pisil nem, az pont ragozva van.
De ráadásul, hogy mit állítok, hogy kell? Hát én nem azt állítottam, hogy kell. Vagy legalábbis ez egy...
De azt állítottad.
De azt állítottad, hogy pisilned kell.
Hát
de ebből a hagyományos... 150-200 éves elemzés szerint a kell.
Jó, ezt az előbb tisztáztuk, hogy ez valójában csak meg kell keresni a ragozott igét, és az a kell, ugye?
Igen.
mert az lehetne múlt időben, stb. Tehát az ugye
igen,
az
a kellett, ugye az nem olyan ige, amit
nem ragozzuk ragozni, minden alakban, az, de például múlt időben lehet.
Múlt ideje van, igen.
Oké, okay. Tehát ez rendben van. Én azt nem értem, hogy az alany az miért a pisilni, ami...
Vannak olyan mondatok, ahol az előbb átismételt infinitívus az alany a pisilne, meg ugye egy ragozott
infinitívus. De honnan tudjuk?
Hát a 7. könyvből mondtad, hogy megnézted.
Hát én megnéztem, de ott az infinitívus, vagy ez a főnév igenéve csomószor tárgyolt nekem, az olyan nem is volt van. Világos, hogy miért alany és miért...
Nem abból indul nem. ki, hogy mivel lehetne lecserélni, behelyettesíteni. Hát mondok egy példát, biciklizni egészséges. Ugye ott a biciklizni az alany, mert igen. mi egészséges, és azt le lehet cserélni mondjuk arra, hogy a biciklizés egészséges, igen. és akkor íme ezzel látjuk bizonyítva, hogy ugyanazon a helyen ül a biciklizni, az infinitívus, mint az a biciklizés, egy rendes főnévi csoport. És hát akkor az analógiával...
Az analógiával ez itt nagyon jól működik, ha nekem pisilnem kell, helyett mondhatod azt, hogy nekem nő kell, és akkor már
igen.
Működik. Bár itt is fogunk tudni ellenpélni.
Az nagyon más dolog, mert az, hogy valamire szükségem van, valamit szeretnék megkapni, az egész más, mint hogy valamit el kéne végeznem. Tehát az egy egész másfajta kell,
hát
szerintem.
Hát szemantikailag, igen.
Tehát a pisilnem, azt nem tudom lecserélni arra, hogy nekem a pisilés kell. Azt mert azok semmi értelme. Ilyet nem
de
mondom.
Az, hogy nekem WC kell.
De szerintem
ez problémás, persze.
Azt mondta a tanárnő, Schiller Marian, a Radnóti gimnáziumból, hogy az alanynak ne legyen ragja, de hát ugye ez így nem egészen igaz, mert azt mondom egy örökösödési vita során, hogy nekem a házam kell. Akkor ugye a házam az alany, de pedig van neki
hát
ragja.
Az az igazság, hogy azt mi jelnek nevezzük. Ragnak csak azt mondjuk, ami nem folytatható, és azt lehet mondani, hogy házamat, házamból, házamért.
Tehát ilyen esetrag, úgynevezett esetragja nem lehet.
Értem is a jel.
Képző vagy jel persze
lehet. Az pont arra jó, hogy kiveszi a ragok közül azokat, amelyekre ez nem igaz. Értem. Mert én azt hallottam, hogy hát a modernebb nyelvészet azt mondja, hogy a jel az a ragnak egy alesete, hogy azok is ragok, és ezek szemben állnak a képzőkkel, amik persze egészen mások. De ezek szerint van azért abban logika, hogy a jelet a ragtól megkülönböztetik.
Ebben az értelemben abszolút van logika. Egyébként a modern nyelvészet olyan őrülten nem jelenik meg a taneszközökben.
Mi van azzal a mondattal, hogy Benedek katona? Hol az ige?
Ez jó kérdés, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy csak az ige, vagy egy olyan rész az állítmány, amiben van ige.
Mit húzok alá kétszer?
Ez nagyon jó. Ez is nagyon fontos egyébként az angol tanulásnál, mert egy ilyen angol mondatban garantáltan van egy ige. Tegyed, Ádám, múlt időben ezt a mondatot.
Benedek katona volt.
És akkor rögtön megjelenik egy ige. És
a
az
volt.
Ige a volt. És az ige, meg ami úgy nagyon hozzátartozik, na azt kell két vonallal aláhúzni, ha ez az állítmány.
Hogy katona jelen. Volt.
Hogy katona volt. Onnan tudjuk, hogy a voltot, a volt az csak egy ilyen
segély,
önmagában nincsen, hogy jelen időben nem, meg se jelenik, miközben vannak olyan igék, ahol meg olyan mondatok, ahol van jelen időben is. Tehát az, hogy szép idő van, az sajnos egy nagyon más szerkezetű mondat ebben a rendszerben, mint az, hogy szép az idő.
Jé.
És a szép idő
mert
van.
Mert az egyikben van, igen. A másikban csak múlt időben van aha. volt. Aha.
És abban, hogy szép idő van, ott a szép idő az alany? Ott nem is húzod együtt alá vannal? Mert azt mondtad, hogy az ilyen vanos dolgokat, igen. azokat együtt húzzuk alá, ők az együtt az
múlt időben. Mert jelen időben ezek nincsenek is.
Mármint, hogy kijelentő módon jelen idő. Kezdem elveszteni a fonalat.
Egyes számom még szemében. Vannak olyan magyar mondatok.
Igen.
De most nagyon figyeljenek a hallgatók, vannak olyan magyar mondatok, ahol a van nem jelenik meg, csak az, hogy volt, vagy lesz, vagy vagyok.
Hát, mint a Benedek katona,
mint a
ugye
Benedek
ott
katona,
nincs, nem
igen.
jelenik
de
meg,
hogyha
de
én vagyok
volt,
Benedek, akkor azt mondom, hogy katona vagyok.
Vagyok.
Voltam.
Igen, de én azt kérdeztem az előbb, hogy azt mondtad, hogy a katona vagyok esetében az egészet húzzuk alá, az egész az állítmány. A katona igen. is, meg a vagyok is együtt. De ha azt mondod, hogy 3 óra van, abban nem ez a helyzet, hogy a 3 óra is meg a van együtt?
Hát
a...
nem.
De miért?
Mert ott a van, az igeként létezik. Nem azért van ott, hogy jelöljen időt, számot, szemét, módot.
Tehát nem segéd, hanem, igen, mondjuk.
Hanem igazából igen.
Hogy mit ilyenkor az van, hogy mit állítok, van.
Ez iszonyú hülyén hangzik,
ugye? Hát
igen.
Ez nem lehetne ilyen magyarul. Tehát nem. Ha van egy ilyen próba, hogy rákérdezzünk, akkor annak mégis egy olyan beszélgetést kéne kiadni, ami létezik magyarul. Nem?
Hát Gotthard Pétert idézem, idő van.
Uh-huh. És akkor mondjuk...
Ráadásul a van el is maradhat, hát már 3 óra, azt is mondhatjuk. Nem kell azt mondanunk, hogy már 3 óra van. Ugyanúgy elmaradhat, mint a Benedek
katona.
Az a
félelmem, hogy akkor az egy más szerkezetű mondat.
És mi van?
Ezért a nyelvtankönyvek ilyen bonyolultsággal nem foglalkoznak.
Bocsánatot kérünk, igen, igen. Mi van azzal a mondattal, hogy botrány van? Az ugyanolyan, mint a 3 óra igen. van, meg a szép idő van.
Igen. Aha. Mert ha azt mondod, hogy botrány van, akkor hát az... Ott a botrányról beszélsz. Ha igen. azt mondod, hogy ez botrány, akkor ott az ez uh-huh, van azon uh-huh.
Az helyen. Ez botrány, az olyan, mint a Benedek katona.
Igen.
Ugye? Igen.
Én azt gondolom, illetve
mert Laci,
ez következik.
Előkapok egy mondatot, így csak találomra az agyamból, és megpróbálom alkalmazni ezeket a módszereket, és nem tudom. Tehát azt mondom, hogy ez a gyerek már van 6 hónapos. Most akkor ez melyik van? Mert egyébként a kisfiam 6 hónapos, ott nem teszem ki a igen. vant. De ha azt mondom, hogy már van 6 hónapos, akkor ott kiteszem. De ez a kettő tényleg nem különbözik se a jellegében, se semmiben.
Szívem szerint azt mondanám, hogy ettől olyan gyönyörű, egyedi, megismételhetetlen és különleges a magyar. Ezeket ugyanis nem tudjuk például angolul, azt hiszem így.
Gáldi professzor pedig az egyetemen ilyenkor, ha kérdeztünk ilyesmit, akkor azt mondta, hogy a nyelv végtelen gazdagságát nem lehet szabályok kalodájába szorítani. Ezzel fejezte ki finoman, hogy nem tudja, hogy erre mi a válasz. Ezt azóta is használom magam is.
Ezért ugye az iskolai nyelvtankönyvek nagyon vigyáznak arra, hogy a gyerekek saját mondatait ne lehessen elemezni, csak a szépen odatett paradigmákba belerakott mondatokat
dolgozunk. Ebben a könyvben, amiben belenéztem, ebben a 7-esben, ebben nem vigyáztak olyan nagyon, mert én ott rengeteg dolgot nem értettem. Tehát például ezt, amiről röviden beszéltünk, hogy a főnév igenév az néha alany, néha tárgy. Én ezt egyáltalán nem értettem. Hogy például ki szabad mennie a rétre labdázni, hogy ebben hogy van? Ebben a főnévi igenév az a kimennie. Most tekintsünk igen. el attól, hogy nem így van, hanem külön van a ki meg a mennie. Hogy ez most alany.
De a labdázni az tárgy.
Igen, de a kimennie, szabad kimennie, abban miért alany az a főnév, igen, én ezt nem tudom felfogni. Mert nem úgy kérdezem, hogy mi szabad, hanem azt, hogy mit szabad. Mert
én szerintem mind a két kérdés jó. Egyébként.
De ráadásul szabad, attól, szabad. Hogy így kérdezem, attól, hogy miért lesz alany vagy tárgy, szóval én nekem ez egyáltalán nem világos, mert én nekem az az érzésem, hogy van egy szabad melléknév, amit lehet mondani emberekre, hogy ők szabadok, igen. vagy ugye, tehát hogy mondjuk rabszolga volt, de most már szabad.
Na jó, hát ez nagyon más.
Akkor lenne alany, de hát a könyvben az volt, hogy alany mellette az infinitívus, de hát amikor igen. azt mondom, hogy ki szabad menni a létre, ott egyáltalán nem arról beszélek, hogy itt valaki szabad ebben az értelemben, hanem hogy megvan neki engedve.
Hát azt hogy... jelenti, de mondat szerkezet azért
szerintem
nem pont.
Az emberek inkább úgy kérdezik, hogy mit szabad ilyenkor, vagy mit szabad neked, tehát inkább tárgyként kérdeznek rá.
Hát, tehát, hogy, de hogy amit ez... szabadra az a válasz, hogy focizni.
Hát, vagy kimenni a létre labdázni, igen, de hát akkor... Szóval én szerintem egy gyereknek, egy iskolás gyereknek az nagyon nem világos, hogy mikor alany, vagy miért alany, és miért tárgy.
Nagyon nem világos, hát igen. ezt látjuk a mindenféle...
Önmagában azt talán pedagógiailag nem lehet kifogásolni, hogy a gyerekek ne jöjjenek elő egy adott téma a tárgyalásakor hasonló színes, érdekes kérdésekkel, mert hát azért ezt más tanár is csinálja, nem? Hát amikor, nem tudom én, az emlősökről van szó, és akkor egy gyerek fölteszi a kezét, hogy
már látott okapit,
nekünk otthon gyíkunk van, tessék mondani, és akkor az miért? Hát akkor azt mondja a tanár, gyerekek, most nem beszélünk a gyíkról.
Jó, én azt javaslom, hogy néhány perc szünetet tartsunk, mert itt van az ideje, és utána próbáljunk meg visszatérni arra, hogy miért is jó ez az egész, mert ugye érdekesnek biztos érdekes, de hogy miért kell ezzel foglalkozni az iskolában, miért van erre szükségük a gyerekeknek. Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátyár iskolai műsorát. egy kis hát betekintést kaptunk abba, hogy mi milyen is egy, hát nem arról, hogy milyen egy nyelvtanóra, mert persze nem olyan, hogy a nyelvtanról beszélgetnek ilyen.
És nem ilyen szemtelen diákok vannak, mint hát Kálmán László és Nádasdi.
Hanem inkább abban nyertünk betekintést, hogy milyen furcsa dolgokat kell a gyerekeknek, nekem ez nagyon furcsa, hogy milyen furcsa dolgokat kell a gyerekeknek, a tanulóknak az iskolában megtanulni nyelvtanból. Érdekes módon tegnap reggel a reggeli gyorsban a Klubrádióban Márton András, a KFT dobosa, egy zeneművész, beszélt, egy órás interjút adott, és többek között szóba hozta azt, hogy ő miért adta a fiát zenei iskolába, és ez érdekes módon ő ezt összefüggésbe hozta a nyelvtan tanulással is. Én azt javaslom, hogy hallgassuk meg ezt a rövid idézetet, és beszéljük meg, hogy miért fogalmaz így egy magyar polgár.
Az én fiam 12 éves, és zenei általánosba jár, és szándékosan zenei általánosba irattuk, nem azért, mert hogy mekkora zenei tehetség, hanem azt gondoltam, hogy a zene, a zenei közeg, az nagyon jól kompenzálja majd azt, amivel neki szegénynek szembesülnie kell, amikor majd környezetismeretet, történelmet kénytelen venni, magyar nyelv szabályait kénytelen bebiflázni, akkor, amikor igazából erre nem nagyon lenne szüksége, nem indokolt, hogy mondjuk...
Miért a nyelvtani szabályokat nem mondom, hogy nem lehet nélküle élni, de azért valahogy megkönnyíti
hát az
ember életét.
Hát azért az, hogy 12 évesen te milyen meghatározásokat tanuljál meg, nevezzél meg, annak hát vitatható a jelentősége. Az, hogy te alkalmazd a nyelvet, tehát azt, ami a szabályokban van,
meg el tudja mondani, amit gondolok.
Arra törekedni lehet, na de hát azt nem feltétlenül egy szabályrendszer betanítatásával kell elérni, meg fogalmak betanítatásával, és ez mellesleg több tárgyra érvényes.
Hallottuk, hogy miközben Márton András kifejtette ezt a véleményét, hogy ő szeretné megóvni a gyerekét, vagy legalábbis kompenzálni azokért a szenvedésekért, amit más tárgyokban érik. Dési János közbeszólt, hogy azért a nyelvtan azért megkönnyíti az ember életét. Úgyhogy itt tulajdonképpen ezt a két álláspontot kéne egymással összehasonlítani. Megkönnyíti-e az ember életét, vagy pedig felesleges, és csak nehezíti az iskolások életét.
Tanárnő.
Erasmus, a rotterdami, a balgaság dicséretében egy helyütt azt mondja, hogy már az egy grammatika önmagában elég ahhoz, hogy pokollá változtassa az életet.
Ezt nem ismertem.
Ezt mondta.
Ezt mondta, igen. De én ezt nem így gondolom.
Tehát valami liberális értelmiségi volt ez az Erasmus.
Az Erasmus, igen.
Nem kell odafigyelni.
Főleg az Erasmus plusz. Azt mondta itt ez az apa, hogy a gyereke nagyon jól megvan nélküle. Egyfelől igen, persze. Mire valaki mondjuk 5. osztályba megy, vagy akár 1. osztályba megy, jól beszéli az anyanyelvét. Ahhoz, hogy beszélni tudjon, ahhoz tényleg nincsen szüksége szabályokra. Idegen nyelvet tanul, akkor igen. Ugyanakkor azért azt is meg lehet kérdezni, hogy miért járunk iskolába. Ha az iskola annak a terepe, hogy ismert jelenségekről valamit tudjunk, akkor a nyelvtani szabályoknak, bármik is legyenek, azok van helye. Én azt szoktam mondani, hogy minden gyerek remekül tud emészteni az előtt, hogy megtanulta volna biológia órán, hogy is történik az emésztés. Én azt gondolom, hogy a nyelvtanórának is ilyennek kéne lennie, hogy valaminek a birtokában vagyunk, az anyanyelvünknek, és azt cincálni lehet, megnézni, fölboncolni, mint a biológia órán bármit, vagy megnézni, hogy hogyan esnek le a testek.
Ez nekem nagyon tetszik, ez a cincálás, meg minden. Én azt nem értem, és ezzel teljesen egyet is értek. Szerintem nagyon érdekes dolog a magyar nyelvtan, meg általában a nyelvtan. Én azt az egyet nem értem, hogyha az lenne a cél, hogy megismerjük, cincáljuk, szétbontsuk, megértsük ezeket a jelenségeket, akkor hogy jön ehhez az, hogy mondjuk nekem el kéne tudnom dönteni, hogy a szabad mellett a főnévigenév az alanyelv vagy tárgy. Mit értek én meg ebből? Tehát nekem az az érzésem, hogy nem azzal van a baj, hogy beszélgetünk a magyar mondatok felépítéséről, hanem az, hogy meg kell tanulnunk, hogy valakik szerint hogyan kell minősítenünk egy mondatnak a felépítését, ahelyett, hogy megfigyelnénk azt, hogy a magyarban a főnév igenév, jé, mennyien, milyen sok érdekes szerepet be tud tölteni, de miért kell, hogy megállapítsuk, hogy ő alany vagy tárgy például, vagy szerintem egyik se egyébként.
Bocsánat, itt elhangzott ugye a metaforikus cincálás kifejezés, ami tényleg nagyon jó, de hát az komolyra lefordítva elemzésnek nevezzük, vagy analízisnek nevezzük, és a biológia tanár is azt mondja, hogy jó, hát akkor állapítsuk meg, hogy a gomba az növény, vagy nem növény. És hát erre te mondhatod, hogy miért kell ezt nekem megállapítani, hát nézzük meg, milyen csodálatos sokféle növények és gombák vannak, de miért kell nekem egy adott gyomról, vagy gombáról, vagy penészről megállapítanom, hogy ez növény, vagy nem növény. Hát elvileg igenis az, amit Mariam mondott, abba beletartozik a döntéshozatal, mert az analízisben, hát azt mondom, hogy ez meg az, és ezen köszörülöm az agyamat.
Hát nem a legjobb hasonlatot hoztad, igen. Szerintem, mert ugye a gombáknál egyrészt tudjuk, hogy nem növények, de nem is ez
de
a
gond. De honnan hanem tudjuk? Hát ez onnan, az... hogy a kritériumokat állítunk pontosan, föl, és az
van szerint... egy pontos kritérium annak, hogy a növény az, ami fotoszintézist képes végezni, a gomba nem fotoszintetizál, tehát nem növény. Ezzel szemben nem látom az ilyen kritériumrendszert mondjuk az alany vagy a tárgy mögött, mint ahogy most se tudtuk igazán összehozni. Nem, az alanyról tudjuk, hogy nem lehet neki esetragja ez egyet.
Hát az nem elég, az olyan, mint hogy nem fotoszintetizál.
De a tárgynak meg téragja szokott lenni, a főnév igenévnek meg se téragja nem lehet, se más esetragja nem lehet, miért lenne ő akár alany, akár tárgy. Nem hiszem, hogy... tehát én pont azt mondom, hogy ha nincsenek ilyen pontos kritériumok, akkor viszont minek próbáljunk meg ráhúzni olyan dolgokat, amik nem illenek olyan nagyon rá.
Egyfelől szerintem nagyon fontos az, amit az Ádám úgy mondott még korábban, hogy hát van olyan, hogy logika, amire nagyon alkalmas logika fejlesztésére a nyelv. Ami szerintem hiányzik, az ezekben a sokszor mesterkélten kialakított szabályokban, hogy a nyelv az egy élő dolog, és nem fog engedelmeskedni bizonyos szabályoknak, mert vannak másféle mondatok, mint amit a nyelvtankönyv felsorol, és attól jó egy nyelv, hogy ilyeneket tudunk mondani, és azt kéne észrevenni, hogy tanuljunk meg nagyon egyszerű alapszabályokat, akár olyan mondatokon, amiket nem nagyon mondunk, és aztán attól hogyan tér el egy beszélt mondat, hogyan tér el egy költői mondat, ami nyilvánvalóan eltér, mert pont arról szól, hogy eltér. Én cincálás alatt ezt értem, hogy legyenek nagyon egyszerű, kevés számú szabályok. Tudom, hogy a kevés szám után nincs több szám. és ahhoz képest az eltérést, az időbeli változást,
mondok,
a térbeli
mondok még
változást
valamit az eltérésről, megnézni. Ami fontos, amit te magad mondtál, hogy mindenki, minden gyerek tanul idegen nyelvet már, igen, ebben az életkorban. Hogyan tér el az idegen nyelv? Ugye mondtad a névszói állítmánynál, hogy lám az angolban, ott mindig van valami kis ragozott akármi, segédige, kopula.
Benedek van katona.
Így van, akárminek is nevezzük. Egyébként én nem is gondolom, hogy el kéne ezeket nevezni. Elég, ha észreveszik, hogy a magyarral szemben, az angolban mindig ki van ott téve valami kis valami izé, ami egyezik az alannyal.
Biztos, hogy komparatívan kéne tanítani, igen, összevetve, csak hát a tanárképzésünk erre nincsen kész, nem várható el minden magyar tanártól, hogy jól tudjon angolul.
Igen, tehát csak megpróbáltam végvilágosabbá tenni, hogy nem az lenne a cél, hogy ő attól jobban tudjon magyarul beszélni. Ugye ebben az egész cincálásban, mondatok elemzésében, a felépítés megértésében, hanem például az, hogy észrevegye, hogy amikor idegen nyelvet tanul, akkor hol vannak különbségek, hogy lehet megfogalmazni a különbségeket.
Egyáltalán a nyelvhez való attitűd, tehát észrevenni azt, hogy az az adomány, hogy mindnyájan beszélünk egy nyelvet, az mit jelent?
Na most az apuka, akit hallottunk, igen, beszélni, azért igazságtalan volt.
Márton,
nem?
András.
Igen. Hiszen a történelmet, meg talán a biológiát is hát említette, na most mindent lehet rosszul tanítani természetesen, és ha ő attól félt, vagy volt is oka talán gyanakodni, hogy X iskolában ezeket rosszul tanítják, az persze nagyon szomorú. De ugye mi most nem arról beszélünk, hogy mi van, amikor rosszul tanítanak valamit, hanem tegyük fel, hogy normálisan.
Én igazából ebben a felvetésben az is benne volt, hogy miért járunk iskolába. Na,
hát igen.
Azt mondani, hogy annélkül is el van, hát minden tantárgy nélkül el van.
Igen, mert azért ő ennél pontosabban, igen, megvédeném a Márton Andrást, ő ennél pontosabban fogalmazott, mert világossá tette, hogy ő a meghatározások és fogalmak bebiflázását kifogásolja a nyelvtanban is, meg a többi tárgynál is. Én tanultam olyan tárgyat, nem csak nyelvtan, hanem más tárgyat is, ahol tényleg egyáltalán nem láttam ki a meghatározások és a szakkifejezések bebiflázásából, és semmit nem értettem meg abból a bizonyos tárgyból éveken keresztül. Nekem van személyes tapasztalatom, és azt gondolom, feltetszem, hogy Márton Andrásnak is van, akár a saját, akár a fia iskolájából, azért ezt ne csináljunk úgy, mintha nem létezne ez a probléma.
Nem, ráadásul van egy nagyon pozitív üzenet annak, amit mondott, hogy a zene minden problémán átsegít, ezt azért örömmel halljuk.
Mondta ő, aki maga zenész.
Igen, igen.
Hát igen, igen. Na most, Laci, lehet, hogy te megelégednél azzal, és talán te is, Marian, hogyha az alapkategóriákat mégiscsak megtanítanánk, hogy hát van főnév, és néhány tipikus eset, egér, katona, időjárás, ezek főnevek, vannak igék, szalad, szenved, eltűnik, mit tudom én. És aztán egy tipikus példákon, ahol egy nyilvánvaló aláhúznak a megfelelő aláhúzása. És lehet, hogy az a baj, hogy amikor már érdekesebbek jönnek, hogy eltűnt a kalapom, hogy ott mi az alany, hogy egyáltalán van-e ott egy cselekvő, azonos-e az alany a cselekvő, stb., hogy ne legyen kötelező úgy kimenni a tanteremből az óra végén, hogy mindent aláhúztunk valamivel, ugye, mert itt van a baj, hanem lehet, hogy akkor azt kéne mondani, hogy bizony gyerekek, milyen érdekes, nem tudom megmondani, ez kacsacsőrű, emlős, tessék ránézni, hát ez bizony egy ilyen állat, mert ugye tojásokat is rak, de emlője is van, de kacsacsőre is van, tehát, hogy egy csomó esetben, hiszen Laci, egy csomó ilyen nagyon érdekes példát hoztál. Most lehet, hogy most meg az van, hogy a nyelvtantanárnak, a magyar tanárnak az sugallja a könyv, hogy úgy kell kimenni az osztályteremből, hogy minden alá
hogy
van
mindenre húzva. Van megoldás. Igen. Igen. Ezért a mondjuk az elemzendő mondatok, vagy szavak, szófai besorolása, ez erősen korlátolt. Mert igen. A problémák nem jelennek meg, holott egy nagyon limitált tanulás után csak a problémákkal kéne foglalkozni, meg egy olyan szintaxist hozni a magyar nyelvórára, ami nem a latin mondatelemzésen alapul.
Hát igen.
Lehet, hogy még általánosabban meg lehet fogalmazni, hogy lehet, hogy a tanárnak nem kéne minden tudónak lenni, és akkor ez nem is csak a nyelvtanra, hanem általában. Mert itt ugye az volt, amit igen. Az Ádám megfogalmazott, abban az volt a fő probléma, hogy amikor valamire nincs megoldás, mert például a szakértők sem értenek egyet benne, akkor a tanárnak be kéne ismernie, hogy ő nem tud erre jó megoldást, és ez az, ami nagyon nehezen megy, igen. Ha valaki minden tudó szerepet akar játszani.
Hát pláne egy olyan tantárgyból, ahol mindnyájan, tehát a katedra minden oldalán csupa olyan ember ül, akinek az anyanyelvéről beszélünk. Nekem egyetlen tanítványom sem tud rosszabbul magyarul, mint én.
Igen.
Nyilvánvalóan.
Igen, ez azért az idegen nyelvnél
hát
másképp
idegen van. Nyelven nem így van, matematikából nem így van.
Igen, tényleg.
Nyelvből lehet, hogy én többet tudok a nyelvről, de a nyelvet nem persze. Tudom jobban.
Igen,
igen. Na most én egész más oldalról, ugye a tudomány oldalról, én például pontosan tudom, hogy nem találsz két nyelvészt, aki ugyanazt gondolná a főnévi igenevek szerepéről a magyar mondatban. Igen. Lehet, hogy egyáltalán nem fogja alanynak vagy tárgynak minősíteni, vagy pedig nem ugyanazt fogják, vagy egész másképp fognak eljárni. Én azt mondom, hogy az ilyesminek semmi helye nincsen a tankönyvben, amiben a szakértők ennyire nem képesek egy, vagy nagyon más fogalmakban beszélnek erről a dologról, vagy egyáltalán nem értenek benne egyet, akkor én szerintem ilyenet nem, én nem tudok más olyan tantárgyról, talán a történelem még ilyen, ahol nagyon vitatott történelmi eseményekről mégiscsak leírnak valamit, lehet, hogy az is sérti ezt igen, az elvet, igen. De a nyelvtan az messze menően sérti azt az elvet, hogy amiben nincs tudományos megegyezés, azt nem szabadna úgy tálalni a gyerekeknek, mintha...
Hát annyira így van, ahogy mondod, hogy a Magyar Tanárok Egyesülete rendszeresen kap kétségbe esett levelet kollégáktól, hogy ő úgy tudta, hogy az alany meg az állítmány az egyforma szinten van a mondatban, és most az új tankönyvekben az alany az lejjebb van, mint alá van rendelve az állítmánynak, most ő mit tanítson, melyik az igaz, mert felvételizni kell a gyerekeknek a középiskolába, és nem mindegy, hogy mi fogadtatik el.
Ez nem új probléma, mert jogos. Már régen is úgy volt egyébként, amíg sok tankönyv létezett, hogy az egyikben így volt, igaz, hogy kevés olyan, de szóval volt ilyen tankönyv is, meg olyan tankönyv is. Most az új tankönyvben
az
úgynevezett kísérleti,
az egyféle,
kísérlet,
és a tanárok kétségbe vannak esve. Tehát a gyerekek
és,
is.
És hát nem nagyon értem, hogy miért nem tudják például ezt a problémát a tankönyv, miért nem tudja egyszerűen bemutatni, hogy így is nézhetjük, meg úgy is nézhetjük.
És miért nem lehet egy olyan felvételi tesztet összeállítani, Ami nem ezen múlik. Lehet, meg igen, úgy is lehet. Igen. Vagy nem ezt kérdezzük.
Azért, hogy mondjam, itt van például biológiából a rákbetegség. Ugye, hát komoly viták vannak, hogy mi okozza a rákot. Ez egy ugyanolyan példa, mint amit te mondtál, Laci. Nyilván a szaksajtó azt mondja, ha mesélhetnék én, hogy mennyiféle magyarázaton. Ez nem vezethet oda, hogy egyáltalán nem beszél a biológia tanár a rákbetegségről, hiszen ez egy roppant fontos dolog. Csak akkor el kell mondania, hogy nem tudjuk, meg hát van ilyen, meg van olyan, meg van amolyan, és jó talán ezt. Nyilván számos ilyen dolog van a biológiában is. Na most lehet, hogy egyet, egy fontosat, mint akár ezt a hát tragikusan fontosat, érdemes kiemelni és erről elmondani, hát a többiről meg hát diszkréten hallgatni, és azt mondani, hogy majd a nagyok lesznek gyerekek, vagy ezt választjátok pályának, megtudjátok. Tehát az lehet, hogy az lenne a jó tankönyv, amiben néhány ilyen nagyon vitatott, nagyon bizonytalan dolog be van mutatva, és el van róla mondva, hogy mennyire bizony.
Igen, hát az azért a korosztálytól is nagyon függ, hogy mi az a, melyik az a korosztály, ahol tényleg probléma felvetése, azzal lehet foglalkozni, hogy te hogyan közelítenéd meg ezt a problémát.
De hiszen ilyen ez van. Már, tehát igen. Amikor ötödikben a János Vitézt, vagy hatodikben a Toldit olvassák a gyerekek, ami egy nagyon-nagyon nehéz szöveg. Tehát a nyelvhez való viszonyban is, hát iszonyatosan messze van a koruktól, de hát ott szabad mondani, gondolkozni, véleményt formálni. Miért ne lehetne az irodalom órán. Miért ne lehetne a mai magyar nyelvről, mondatokról éppen úgy gondolkodni, mint a János Vitézről, vagy hát, a Pál utcai fiúk szintén hihetetlen nehéz szövegéről.
Hát igen, én amennyire láttam ezeket az új tankönyveket, ezekben sem jelenik meg ez a mozzanat, hogy beszélgessünk róla. Ott is megtanulandó meghatározások sorozata van, sajnos nagy csalódás volt nekem.
A tankönyvek igen, de valamiért azt hiszem, hogy a tanárok nagy része azt gondolja, hogy az irodalomról, egy műről szabad, hogy véleményed legyen, egy mondatról ne legyen, hanem elemezd.
De érdekes. Értem. Pedig az előbb a Laci hozta azt a példát, hogy ugye, hogy a szabad, az micsoda, igen. És mondta, hogy azelőtt rabszolga volt, de most már szabad, és úgy belegondoltam, hogy az élő nyelvben használjuk a szabadott alakot. Ugye nekünk nem szabadott dohányozni az iskolába. És hogy milyen furcsa, hát ha egyszer múltidőt kap, hát akkor igének kell lennie.
Sőt,
és,
szabadjon.
És ugye? Szabadjon, igen. És szabadnak, kérem, igen. Stb. De ugyanakkor azt nem mondjuk, hogy fiatal korában rabszolga volt, de idős korában már szabadott.
Így van.
Ha nem szabad, igen. Volt. Tehát ebből látszik, hogy az melléknév. És ugye idős korában, tehát ha valaki szabad, de az, hogy dohányozni szabad, vagy nem szabad, vagy nem szabadott, az nyilvánvalóan igen. Hát ilyesmiken érdekes volna az agyunkat köszörülni.
Hát ráadásul ugye ezek nagyon gyorsan változnak is. Tehát azt hiszem, hogy a szabadott az nem olyan régi alak.
Hát nem tudom.
Vagyok meg. Benne biztos. A szabadjon az mindenképpen nagyon régi.
Hát 100 éves biztos megvan, de kétségtelenül a márvány klasszikus grammatikában abban nem nincs, tartozik igen. Bele. Ugye sok hát nyelvvédő vagy tisztaságpárti azt mondja, hogy ezt nem kellene használni. De
a tankönyvek is önk, hogy mintha egy nyelvállapot lenne, feltehetően nem a diákok nyelvállapota, hanem a tankönyvírójé. Ez irodalomból is igaz, kortárs költő, az a szerző kortársa, vagyis alkalmasint a diákok nagyszüleinek a kortársa.
Hát igen, igen, igen.
Tehát ez nehéz.
Ez a szabad szókörben azért is érdekes, mert ez nem egy kacsacsőrű emlős, ez nem valami nagyon távoli, eldugott zúgban élő valami nagyon furcsa organizmus, ez egyik leggyakoribb magyar szó, igen. És igen. Azt látjuk rajta, hogy nem nagyon engedelmeskedik ennek az úgynevezett szófai besorolásnak, mert hát picikét is igeként is viselkedik, egy-két ige alakja is, mintha lenne, mint szabadna szabadjon. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ez a lehető legközönségesebb viselkedés egyes szavaknál, ilyen gyakori szavaknál, hogy hát több arcúak tudnak lenni. Most ez mindjárt ellene szól annak, amit az iskolában, ahogy az iskolában hozzáállna.
Van olyan, hogy kétarcú, meg átmeneti szófajúság, ilyeneket minden hát. Taneszköz tartalmaz, hogy ilyen a kék, meg a magyar, meg az angol, hogy hol főnév, hol melléknév, de ezzel nincs gond.
Igen. Igen.
A szabaddal van gond, ezért ez olyan...
Aha. Mi van az olyan mondattal, hogy azt mondom, hogy Erzsébet sírt, nevetett. Ebbe akkor mi az állítmány?
Az egy külön fejezet, hogy vannak halmozott mondatrészek.
Aha.
És akkor itt halmozott állítmány van.
Tehát tulajdonképpen kettő van, vagy
kettő
egy van,
amely... és még azt is meg szoktuk mondani, hogy mi a viszony köztük. Hogy ez valószínű, ha azt mondom, a sírt nevetett, akkor az vagy kapcsolatos, hogy egyszerre sírt és nevetett, vagy ellentétes.
És honnan tudjuk, hogy ez nem két mondat? Hogy nem sírt, és utána egy hiányos mondat vesző nevetett.
Ezt sajnos onnan tudjuk, hogy le van írva a könyvbe, és nincs köztük pont.
De hát vesző le.
De mondhatod, igen, összetett mondatnak, és hogy nem halmozott mondat, hanem összetett mondat.
Most az érdekes, hogy a nyelvtan tanításnak az egyik fő mozgatórugója, legalábbis nagyon sokak szerint, az a helyesírás. Azért kell ismernünk a nyelvtani szabályokat, mert a helyesírás állandóan ezekre hivatkozik, és ha nem értenénk azt, hogy mi egy összetett mondat, ilyen különböző altípusai, akkor nem tudnánk például, hogy a vesszőt hol kell használni, és hol nem. És az egyik leggyakoribb helyesírási probléma, amivel engem például így meg szoktak keresni kéretlenül, és nem nagyon szoktam ettől vonakodni, neked válaszolni, hogy mikor kell úgy gondolni, hogy itt két mondat van, amiből az egyik hiányos, és akkor jogos a vesző használata, és mikor van ugye mondatrészek egymás mellé rendelése, vagy én nem tudom micsoda. Tehát, hogy mikor van az, amikor mondatrészeket rakunk egymás mellé, mert akkor például az és elé nem kell vesző, és mikor van az, amikor
mondatokat és
na most igen. Például az ilyen esetekben, amit most mondtál, szerintem nem lehet eldönteni, hogy itt egy hiányos mondat, meg egy teljes mondat van egymás mellett, vagy az állítmány van meg, vagy abból van kettő, ugye, vagy a ragozott ígében.
Hát nyilván nem.
Én azt tanultam az általános iskolában, még alsóban.
Nagyon jó iskolában jártál.
Mi?
Te nagyon jó iskolában
jártál. Igen, igen. Az alsó tagozatban, hogy a következőt le is írtuk, beszédünk mondatokból áll. Pont. Egy gondolat, egy mondat.
Igen, igen.
És én ebben meg is nyugodtam, egészen odáig, míg az egyetemen emlékszem, hogy ezt talán Antal László professzornak elmondtam, és elmosolyodott, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, úgyhogy most menjek át a filozófia tanszékre, és kérdezem meg tőlük, hogy mi egy gondolat. Mert ha onnan én visszajövök egy definícióval, akkor ő ezt beveszi a nyelvtanába. Erre átmentem a filozófia tanszékre, valóban, és ezt elmondtam, és azt mondták, hát mi azt szoktuk egy gondolatnak nevezni, ami egy mondat. Mondták, köszönöm, mondtam, és hazamentem.
És azóta ezzel foglalkozom.
Hát, igen, igen.
Igen, szóval nekem az az angályom, hogy ha az lenne a fő célja a nyelvtan tanításnak, hogy a helyesírásban el tudjunk igazodni, nagyon sokszor nem ad hozzá elég segítséget.
Hát részben, nem részben, meg azt gondolom, hogy a helyesírás az mondjuk így egy illemtani szabály, és a kémia tanának pont annyi felelőssége van benne, mint nekem.
Ja, persze, igen, de hogy a szabályait megértsük, hogy miért pont úgy van az, ahhoz a nyelvtani fogalmak.
Mert a helyesíráson nem igaz az a szép hasonlat, amit az emésztésre mondtál, hogy miért tanítjuk az emésztést, ha egyszer mindenki tud emészteni. Ugye a helyesírás az egy illemszabály.
Az illemszabály.
És igen, azért küldöm ezért a gyereket iskolába, hogy te megtanítsa.
Pontosan, de mindnyájan ezt tanítsuk.
Igen. Ne csak a magyar tanár.
Ne csak a magyar tanár.
Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Schiller Marian volt a vendégünk, Radnóti Miklós, a budapesti Radnóti gimnáziumban tanít, és mi pedig Dándasdy Ádámmal a jövő héten újra visszatérünk. Ez a Szószátjár műsora volt, én Kálmán László vagyok. Viszont hallásra.